Műsorajánló. Ötven éve hunyt el Herz Otto zongorista. Az Amerikába emigrált művész elsősorban mint korrepetítor vált világhírűvé, de pályafutása során számos kamarapartnert kísért a népszerűség felé vezető úton. Herz Ottóra emlékezünk szerdán 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Prológ. Nem csak opera rajongóknak.
Jó estét kívánok! Ez itt a Prológ, a keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk nyomában Jean-Joseph Cassania de Mondonville Izbé című operáját, azaz, hogy heroikus pásztorjátékát hallgathatják majd meg prológgal és öt felvonásban, arról a világelső lemezfelvételről, amely a MÜPA régi zene fesztiválján 2016 márciusában Vashegyi György vezényletével felhangzott koncertszerű megszólaltatás emlékét örökítette meg. Erről az évszázadokon át mellőzött és éppen produkció révén újra felfedezett 18. századi francia operáról beszélvén a most elkövetkező, hozzávetőleg 28 percben szólni fogok majd többek között egy levélíróként is jeleskedő brigadérosról és a druidákról, 15. Lajos hosszú tűrő hitveséről és a nagy kegyencnőről, Madame Pompadourról, a nagybetűs divatról és a csinnadrattáról, valamint a zenetörténet egyik legelső nyilvános koncertsorozatáról, no meg Rameau ifjabb riválisáról. Ez a vetélytárs nem más volt, mint a ma esti opera komponistája, az 1711-ben született Jean-Joseph Cassania de Mondonville, akiről eddig még sohasem esett szó a prológban. Ő egy olyan dél-francia, pontosabban oxitán, vagy másként provanszál család sarja volt, amely ugyan méltán büszkélkedett az előkelőségével, ám a hajdani fényből és gazdagságból a 18. századra már vajmi kevés maradt. Hősünk minden esetre polgári pályát választott magának, és hegedűsként alapozta meg az egzisztenciáját. Így már 20 éves korában a szülőhelyétől jókora távolságban a királyság északi határvidékén fekvő Lille-ben vált ismert, keresett és vezető pozíciójú hegedűssé. Majd kevéssel utóbb működése színterét áthelyezte Párizsba. Mondonville a főváros, illetve a versailles-i királyi udvar zenei életében egyaránt stabil helyet szerzett magának. Részben mint virtuóz előadó művész, részben mint motetták és hangszeres művek szerzője. 1744-ben már a királyi kápolna másodkarnagya volt, és ekkorra a párizsi koncertélet egyik főszereplőjeként is köztiszteletben állt. Ehhez persze mindenekelőtt szükség volt koncertéletre, és abban, hogy ez a fogalom és ez a kulturális gyakorlat megszilárdult, Mondonville-nek számottevő érdeme volt. a mai értelemben vett nyilvános koncertsorozatok egyik legelső és legnevezetesebb előfutára ugyanis az 1725-ben megalapított Concert Spirituel volt, amelynek hangversenyein virtuóz hangszeres művek és emelkedett szellemű oratórikus alkotások egyaránt ott szerepeltek. Az 1730-as évek végétől Mondonville lehető legaktívabb részvételével. Sőt, túlzás nélkül állítható, hogy 1772-ben bekövetkezett haláláig ő volt rendezvények egyik lelke, motorja és abszolút favoritja is. Apropó favorit. Ha igaz, a muzsikus rangjának és tekintélyének megerősödésében szerepet játszott a király 15. Lajos életébe 1745-ben belépő, illetve befekvő kegyencnő, Madame Pompadour pártoló rokon szenve is. Ám egyrészt, amint arról kisvártatva szó esik majd, korántsem ő volt az egyetlen befolyásos és zenekedvelő hölgy, aki becsülte és támogatta Mondonville munkálkodását. Másrészt, mire a nagy metresz elfoglalta a helyét 15. Lajos szívében és ágyában, Mondonville már megannyi sikert maga mögött tudhatott. Sikert és fél sikert, sőt, fél kudarcot is, ahogyan arról mindjárt ugyancsak szólhatok majd. De előbb következzen egy rövid hangzó illusztráció Mondonville életművének azon vonulatából, amelyet egyöntetű és lelkes elismerés fogadott a maga korában. Vagyis következzen egy részlet az egyik nagy motettájából. A 92. Zsoltárra írt kompozíció kezdetét a William Christie által vezényelt Les Arts Florissants előadásában idézzük. Ahogyan arról az előbb már szó esett, Mondonville jól lett elismert és tekintélyes muzsikus volt, azért a pályafutását és a munkásságát nem kerülték el a viták és az ellenérzések sem. Kezdjük azzal, hogy szerzőnk Rameau fiatalabb kor és pályatársa volt, és ez a tény nem csak Mondonville utóéletét, de jelentős részben az igazi életét is nagyban befolyásolta. A nálánál 28 esztendővel idősebb, ám vasegészségű Rameau ugyanis rendíthetetlenül őrizte a maga elsőségét, még ha élete végére már akadémikus őskövületnek is vélték egyesek. Mondonville ilyes formán csak második lehetett a sorban, amint arról egy nálánál is fiatalabb kortárs, máskülönben oly elismerő megfogalmazása is érzékletesen tanúskodhat. Istenem, ha nem lehetek Rameau, add, hogy Mondonville lehessek. Rameautól egyéb iránt nem csupán az életkor számottevő különbsége és a művészek között természetes rivalizálás választotta el a ma esti komponistát, hanem az itáliai stílus iránti fogékonyság is. Mert hogy Mondonville-re komoly hatást gyakorolt a korabeli olasz muzsikusok, különösen Antonio Vivaldi művészete. Ezt pedig olykor bizony a szemére is vetették az oktondi bírálók, akik korántsem mellesleg éppenséggel az opera szerző Mondonville-t illették a legtöbb kritikával. Erről tanúskodik a zeneszerző első operája, a ma este felhangzó Izbé keletkezés, illetve fogadtatás története is. Ám mielőtt erre rátérnék, előbb essen pár szó a műfajról, a pastoral eroik, a heroikus pásztorjáték zsáneréről. A heroikus jelző kisé megtévesztő lehet, ugyanis az ilyen zenés színpadi alkotások főszabály szerint inkább könnyedebb hangvételűek voltak, a középpontban a szerelemmel és a zárlatban a kötelező, boldog végkifejlettel. A heroikus jelző leginkább arra utalhat, hogy az alakok gyakran az antik mitológia ilyen-olyan hősei voltak, és persze a cselekmények, meg azok színhelyei is a görög-római világot idézték. Leginkább a pásztorok és pásztorlányok által benépesített, idealizált Árkádiát. Ilyen darab volt Mondonville első operája is, amely 1742-ben bizonyos Henri-François de la Rivière márki librettójára készült. Ez az úriember ekkor már 4 éve halott volt, életében pedig 2 okból volt ismert és nevezetes. Egyrészt magas rangú katonatisztként szolgált, brigadérosi, ha úgy tetszik, dandártábornoki rangot viselt. Másrészt irodalmian csiszolt levelek és maximák szerzője volt, aki megírta többek között az Egy nagybácsi tanácsai unokaöccséhez című életvezetési útmutatót is. Valamint megírta azt a librettót, amely már a Márki halála után Mondonville operájának alapjává lett. Az ősbemutatóra 1742. április 10-én Párizsban került sor, ám az Izbé fogadtatásával kapcsolatban elsöprő sikerről semmiképpen sem beszélhetünk. Ahogyan azt egy jóindulatú kortársi értékelés megfogalmazta, az operának volt bizonyos sikere a szöveget és a muzsikát ócsárló ellenséges megnyilvánulások dacára is. Az ilyen ócsárlások ugyanis valóban megjelentek. Például azé a kritikusé, aki így kárhoztatta a művet, magát Mondonville-t megszólítva. Ön Corelli, Handel és Vivaldi művein kívül soha máséit nem tanulmányozta. Rosszabb mintát nem is követhetett volna pásztorjáték a komponálásakor, hiszen a pásztorjátékhoz egyszerű, könnyed, gyengéd és gördülékeny muzsika kívánkozik. Az ön műve szonátának való, nem operának. Capriccsók, fúgák, ismétlődő arpeggiók, triók, négyesek, egy szóval csinnadratta. Ami a bizarr, ám de szándékoltan bizarr csinnadrattát illeti, egy ilyen részlet mindjárt az Izbé prológiában lelhető. A megszemélyesített, a nagybetűs divat vonul ugyanis a színre, és szerepel a színen, eltervezetten meghökkentő muzsika kíséretében. Hallgassunk is bele a prológ e szakaszába. Az Orfeó zenekart Vashegyi György vezényli. Ha az izbé párizsi fogadtatása nem is volt éppenséggel elragadtatott, annyit azért megállapíthatott a korabeli első számú sajtóorgánum, a Mercure de France tudósítása, hogy a közönség nem minden elégedettség nélkül fogadta a darabot. Bár korán sem kizárt, hogy ebben a megfogalmazásban rejlett némi irónia. Minden esetre Mondonville első operáját még az ősbemutató évében, 1742-ben a királyi udvarban is előadták. Méghozzá a 15. Lajoshoz Pompadournál papíron sokkal a közelebb álló hölgy, vagyis a királyné, a lengyel származású Marie Leszczynska jóvoltából. A darab ugyanis e zeneértő és a férjétől udvarias formák között mellőzött hölgynél megrendezett koncerten került megszólaltatásra. Ám az izbé előadás történetében ezt követően több évszázados szünet következett be, és a mű elfeledettségét az is érzékletesen bizonyíthatta és egyszer mint fokozhatta, hogy a partitúra sajnos hiányosan maradt az utókorra. Vagyis a ma este felhangzó 2016-os újra felfedező érdemű előadás is csupán gondos és értő rekonstrukció nyomában juthatott a közönség elé. És most már következzen az izbé cselekménye, amely 5 felvonásra terjed, a heroikus pásztorjáték esetében némiképp meglepő módon, és amelyet allegorikus alakokat színpadra léptető prológ nyit. E prológ színhelye a párizsi Tülériák kertje, ahol is a kéj, vagy ha úgy jobban tetszik, a gyönyör fennen fájlalja, hogy az emberi szívek felett immár nem ámor az úr. Meg is idézi ezt az istenséget, hogy azután ketten együtt nehezményezzék a divat felszínes sikereit. A maga könnyelmű valójában és bizarságaitól környezve természetesen a divat is színre lép, és miközben a kéj meg a mámor megbotránkozva távozik, ő önmagát ünnepli, dacolva a szíveken zsarnokoskodó ámorral. Ehhez képest azután az első felvonásban megismerhetjük Ámor Szent Ligetét, és ott a szépséges és szűzies erényű pásztorlányt, izbét, aki csak titokban szerelmes Koridomba. Jól lehet, a pásztor viszont nem titkolja a maga éppé heves érzelmeit. Ennyi ártatlanság láttán nem csodálható, hogy amikor a liget honosai egyfajta szerelmi vetélkedést rendeznek, a díjat izbé és Koridon nyeri el. A második felvonásra azután egy valódi konfliktus is felsejlik, mármint túl azon, hogy Koridon még nem kapott szerelmi visszaigazolást a szemérmetes izbétől. A darabban ugyanis ott szerepel a druida főpap Adamas is. Egy gal druida jelenléte kissé furcsán hat az alapvetően görögös közegben, no de se baj. Szóval ez az Adamas maga is szerelmes a címszereplőbe, és jóslatot kér arra nézvést, hogy vajon lehet-e reménye a lánynál a sikerre. A jóslat egyenesen diadalt ígér, így hát Adamas elhatározza, hogy megkéri izbé kezét. A jövendőlést 3 úgynevezett hamadriáttól, azaz fában élő védőszellemtől kapja. Most következzen a második felvonásból az ő triójuk. Annál is inkább, mivel e részben Mondonville a nagy riválisra, Rameau-ra, közelebbről az éppen 1742-ben felújított első Rameau operára, a Hippolytosz és Aréciára reflektált. Artavas Sarxian, Komáromi Márton és Alain Bué énekel.
Yeah.
A harmadik felvonás során Izbé szembesül Adamas szándékával, időt kér a döntésre, és szorult helyzetében égi segítséget, vagyis Ámor általi közbelépést remél. Közben ráadásul Koridon érzéketlenséggel vádolja a lányt, egy másik pásztorhölgy pedig szeretné megszerezni magának Koridon szerelmét. A negyedik felvonásra azután tisztázódik a félreértés az egymásnak rendelt két fiatal között. Kölcsönösen megvallják a szerelmüket. De aztán Izbé rögtön megneheztel azért, mert az önfeláldozó Koridon trónra ültetné őt. Végül az ötödik felvonásban a helyére kerül minden. Vagyis Adamas megkapja Izbétől a visszautasítást, a lány nyilvánosan szól Koridon iránti szerelméről, a pásztor pedig fölajánlja önmagát, hogy ezzel a haragó isteneket megbékítse. Kardjával kioltaná a saját életét, ám Izbé megakadályozza a botortettet. Ezután a kezdetben bőszen haragvó Adamas megérti, sőt, bölcsen belátja, hogy az isteneket meghatja az ilyen nagy szerelem. Lemond hát a lány iránti szerelméről, és összeadja a párt. Így tehát az opera ünnepi hangulatban zárul. Befejezésül kivételesen nem a darab végéről, hanem az első felvonásból szólal meg még egy részlet. Az a kis madarakat szólítgató ária, amely nem csak a művel amúgy elégedetlen bírálók tetszését nyerte el, de amely utóbb más szerzőségű operák előadási anyagába is átkerült. A Veni Petit Oiseau kezdetű, kíséretében is szépséges bravúráriát Chantal Saint-Onge-Geoffrey adja elő.
Oh,
Kérem, ha sikerült felkeltenem az érdeklődésüket, és felfedezésre vágynak, úgy hallgassák meg